Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
A koronavírus terjedését megelőzendő, mi a tudatosságot választottuk, így átmenetileg nem jelentkezünk új adással. Most a 2019. december 2-ai Rebrief ismétlése következik.
Rebrief.
Köszöntöm Önöket a szokáshoz híven, a Mediátor két stratégiája itt velem a stúdióban. Cibóka Gabriella, szervusz!
Szia Viktor, köszöntöm a hallgatókat!
És Dankó Bence.
Viktor, szia! Köszöntöm a hallgatókat!
A mai adásban a fő témánk a natív hirdetés lesz, erről Szigeti Pétert, a 24.hu lapigazgatóját kérdezzük. A hírek között szó lesz az új Gyurex spotról, amiben már nem is a nem tervezett gyereken, hanem a nemi betegségeken van a hangsúly. Beszélünk az új HP spotról, amit Michel Gondry rendezett, az első témánk pedig azonnal a YouTube nyomuló okos tévés óriás reklámja. Hát, mi sem hiányzott jobban, ugye? Az óriás reklámok, amik ugye nem összetévesztendők a mobileszközökön felbukkanó hirdetésekkel, hanem ez az okos tévés óriás reklám.
Igen, hát odafejlesztett a YouTube egy új formátumot, ami gyakorlatilag így a képernyő nagy részét alapban kitakarja. Ha véletlenül fölé navigálja magát a felhasználó, az okos TV néző, a nem tudom, valamilyen okos eszközével, akkor rögtön elindul nagyba is ez a reklámfelület. Prémium előfizetők.
Igen, a jó hírt akartam mondani, hogy ez nem feltétlen muszáj, hanem hogyha fizetsz érte, akkor ez nincs.
Így van, és elsőként a Fox kipróbált ezt a formátumot, egy műsort promótált vele, szép eredményekkel. Erről azért alapvetően azt gondoljuk, hogy amikor egy ilyen új felülettel találkoznak a felhasználók, akkor azért sok mindent kipróbálnak, tehát hogy az, hogy egy elsőre ez így sikerült.
Az újdonság az mindig jó, meg mindig érdekes. Lekattintjuk még, aztán kiderül, hogy a 10. után még ugyanannyira érdekes lesz-e.
Azért ezt főleg, amikor elkezdenek rossz reklámok megjelenni rajta.
Igen, azért ezt a YouTube nagyon jól kitalálta, hogy ez a formátum így is, úgy is jó lesz neki, ha hirdetés, akkor azért, ha pedig ez arra ösztönzi a usereket, hogy a prémiumra váltsanak át, akkor azért. Ez egy okos dolog a részükről.
Nyilván csak igazából csak image kampányokra lesz jó, tehát nem lesz egy ilyen igazi Google hirdetés, ami átkattintana a regisztrációra, vásárlásra vezetne, mert azért egy webshopos vásárlás folyamatot végtolni okos tévén, azt senkinek nem kívánnám.
Hát azt hiszem, hogy erről ennyit kell beszélnünk, többet nem. Menjünk rá a Lollipop díjakra. Mesélj erről nekünk, Bence, mert mint reklámszakember ebben te jobban benne vagy, meg szerintem te is, Gabi.
Hát az volt ugye, vagy az, ami egy kicsit vicces fordulata a Lollipop díjátadónak az idejének, hogy épp az előző műsorban beszéltünk arról, hogy elmaradt a chatbot forradalom, erre az egyik legnagyobb Lollipop aranyat, az pont egy chatbotos megoldás, a Hipernet Turabot kapta meg. Ennek nagyon röviden az a lényege, egy olyan chatbot, amelyik gyakorlatilag digitalizálta az ilyen városi sétákat, a hosszú lépés járunk sétáit, gyakorlatilag a chatbottal kommunikálva és interaktálva lehet végigmenni azokon a sétákon, amihez azelőtt egy ember kellett, hogy végigvezesse a felhasználókat rajta.
Hát ennek nem feltétlenül örülnek az idegenvezetők.
Igen, viszont ami nagyon klassz, hogy tényleg megmaradt az ilyen emberi érzet, tehát azon túl, hogy ad mondjuk térképes instrukciókat, gifeket, akár audio message-eket is kaphatunk, vagy olvashatunk is instrukciókat, vagy érdekességeket az adott helyszínekhez, ahol végigvezet ez a chatbot. Amúgy alapvetően itt a célcsoport az viszonylag könnyen beazonosítható, ezek az early adopterek és a fiatalok.
Tehát, hogy ez azért senki sem gondolja azt, hogy ez egy óriási, nagy mainstream felforgató szolgáltatás lesz. Itt a dolognak inkább az a lényege, hogy a Telenor bedobott egy olyan megoldást, digitális megoldást, amivel alátámasztja így a márkának az erős digitális és innovatív, innovációra nyitott beágyazottságát. Ezzel szemben a másik Lollipop díjas kampány, az
nyitott
a
polcok.
Nyitott polcok kampány, igen, ez az írók boltja, digitális és ambient alapú projektje, amiről már beszéltünk, ismét díjazták ezt az izgalmas kampányt, amit a Wavemaker is csinált, És még a Fúzeum, ugye a Mitónak az ilyen vegyes technikás, egyszerre klasszikus festményeket, a gyümölcste, a Fúze gyümölcste a gyümölcseivel felpimpelő projektje, az is ismét kapott díjat, közben már ugye nyáron vagy tavasszal is kapott díjat az az a projekt, és emellett tényleg érdemes átböngészni a kreatívon a Lollipop eredményeket, mert a Lollipopban azért azt szeretjük, hogy ha valami így át van gondolva, szépen meg van csinálva, akkor az jó eséllyel fog valamilyen díjat is nyerni, tehát hogy így ez egy esztétikus reklámverseny.
Menjünk rá a spot szemlére, szép lassan, a HP-nak rendezett kisfilmet, Michel Gondry.
Hát egy makulátlan elme örökragyogásának és sok más szuperfilmnek a rendezője.
Igen, köszönjük, Bence, lexikális tudásod határtalan, ezt mindannyian tudjuk, de erről egy külön műsorban majd beszéljünk. Képernyőfüggőség helyett a karácsony valós megélésére figyelmeztet ez a kis spot. Hát mondjuk nekem azért volt az egész visszás, mert ugye a HP arról beszél, hogy nyomtassál olyan kreatív ajándékot, meg olyan közösségi élményre sarkal, hogy nyomtassad ki azt, ami az eszedbe jut, és akkor az legyen a karácsonyi asztalnál a, nem tudom, az interakció tárgya.
A játék, a
játék, igen. De közben meg ugye arról beszélünk, hogy legyünk zöldek, minél kevesebb papírra nyomtassunk.
Tehát, hogy... Lehet FSC minősített zöld papírra is nyomtatni ám, tegyük hozzá.
A reklámban így van?
Egyébként nem tudom, hogy ez az FSC minősítés megjelente, valószínűleg nem, mert nem akarják a
felhasználók. Akkor nem az.
Jó. Ellenben én azt gondolom, hogy egyébként ez egy elegáns húzás, meg ez egy okos húzás, hogy az okos telefon nyomkodást, ami kivesz téged a társas létből, és a karácsony azért csak szóljon már a társas létről legalább.
Legalább az a három nap.
Igen, ezt állítja szembe azzal, hogy a nyomtatott, hogyha kinyomtasz dolgokat, akkor az így jobban megosztható, és nem egy kicsike screen, ami csak a tiéd azon, azzal töltöd az időt, hanem így ott a mindenféle papírmóka körül. Maga szerintem a koncepció jó, másrészt meg azért érdemes megnézni, meg azért is nézzétek meg, mert még hogyha így papír, meg nyomtatás, meg ez egy kicsit ilyen nem olyan izgalmas dolog, de tök jó ritmusú film, szuper vágás, tehát hogy látszik, hogy tényleg a világ egyik legjobb rendezője alkotott sportot.
És ha már spotszemle, akkor nem kerülhetjük el a Gyurex új spotját, amelynek Szabó Kimmel Tamás a főszereplője, és hát ez egy erős társadalmi felelősségvállalás a Gyurex részéről. Mi másra jó még egy óvszer, mint ugye arra, hogy ne legyen gyerekünk, vagy ne kapjunk el nevi betegségeket. És hát erre hívja fel a figyelmet, hogy élvezd, de ésszel élvezd.
Légy ott fejben, légy ott fejben. Ez a sor, amelyik így elhangzik a spotban.
Ugye arra próbál meg figyelmeztetni, hogy már sokszor már késő, ugye már most mondjuk ki, már benn vagyunk, mire ugye eszünkbe jut, hogy hoppá, védekezés, ez nem lenne rossz. Úgyhogy
nekem az volt egy kicsikét fura benne, hogy maga a szövegezés, meg a reklám stílusa, meg a légy ott fejben, ez ilyen egyértelműen nekem inkább ilyen fiatal-fiatal, tizenéves célcsoportoknak szól, tehát maga az üzenet, miközben a színészezet és rendezés, az szerintem nem, meg egyáltalán az, hogy színészt választottak, és nem egy tizenéveseknek szóló, vagy tizenévesek körébe kedvelt influencert a spotba, tehát hogy itt van egy ilyen, Nem tudtam igazából eltalálni, hogy akkor ez kinek szólna.
Pont ezt szeretem volna is mondani, hogy ő alapvetően nem ahhoz a célcsoporthoz szól, akiknek még az STD-kről, ahogy a reklám elején is megjelenik, vagy hát ezekről a szexuális úton terjedő betegségekről beszélni kell. Szóval ő egy kicsit egy érettebb célcsoporthoz szól.
Körülötte ezek a piros figurák, amik vannak, az egy érdekes vizuális megoldás. Összességében azért ebből a történetből kicsit többet is ki lehetett volna hozni, így ez az érzésünk, de annak mindenképpen örülünk, hogy a Gyurex úgy döntött, hogy nem valami globális anyagot hoz be, importál, fordít, leadaptál, hanem helyben fejleszt tartalmat, és nyilván a Szabó Kimmel Tamás az ezért sokaknak, meg sokaknál meg fogja remektetni így a térdeket és a lábakat, ami ebben a témában így szerencsés.
Én sok jó off-szer reklámot láttam már, de mindközben a legjobb az volt, amikor az apuka bevegy a 4 éves gyerekével az ABC-be, berak a gyerek a kosárba egy chipset, apuka visszarakja, a gyerek még egyszer berakja a chipset, apuka megint visszarakja, majd a gyerek harmadszorra már a földhöz veri magát is, hisztériázik, és egyszer csak így van egy ilyen blur out, és beúszik a Gyurex felirat. Szerintem annál zseniálisabb nincs. Nyilván itt most más...
Itt egy kicsit ez társadalmi felelősségre kiegyezve, olyan szinten is, hogy a pozitív élet nemi betegséget elleni alapítványt támogatják, és lesz egy, vagy sőt van mostanában egy event lába is ennek a kampánynak az akváriumban, tehát hogy az egész az egy ilyen kompakt cucc. Viszont van egy ennél sokkal lelohasztóbb témánk még így a műsor aktualitás blokkjának a végére, amelyiket a PR szakma szolgáltatja, ez pedig az, hogy van egy ilyen hirdetési egyenérték, AVE érték nevezetű mutatószám, aminek az a lényege, hogy megpróbálják a PR-esek átszámolni, hogy a PR-es elérés az mennyibe került volna, milyen média költsége lett volna, és hogy mennyit is ér ez a PR elérés. Ez egy nagyon-nagyon fiktíven megcsinált szám. Erről a MPRS is, illetve a globális PR szervezetek is többször beszéltek, hogy nem kellene az AVE számot használni. Most készült egy globális kutatás, a Holmes Reportnak a jelent meg, kiderült, hogy még mindig a PR szakmának a fele ezt az AVE értéket számolgatja, prezentálja, elviszi ügyfél oldalra, ügyfél oldal is felhasználja. Csak annyit tudunk rá mondani, ne csináljátok.
A natív hirdetésekről Szigeti Péterrel beszélgetünk.
Rebrief.
Aki itt van velünk a stúdióban, Szigeti Péter, a 24.hu és a Vezes lapigazgatója. Szervusz!
Hello!
Amiről beszélgetni szeretnénk veled, az a natív hirdetések. Egyáltalán mik azok a natív hirdetések? Kezdjük itt.
Mi azt értjük natív alatt, natív megoldás alatt, amikor a tartalomban jelenik meg valamilyen módon a hirdető, szervesen kapcsolódik bele. A hirdetőnek van némi ráhatása erre a tartalomra, de alapvetően szerkesztőségi jellegű a tartalom, tehát csak olyan dolgok jelennek meg, amik egyébként is beleillenek annak az adott médiumnak az arculatába.
A reklámozók számára a PR cikk, vagy a fizetett cikk, vagy talán leghelyesebb kifejezésre az advertorial, az már egy ilyen viszonylag ismert dolog, ugye speciális hirdetési melléklet, keretbe, kis X-el jelölve van, hogy az a cikk megrendelésre készült, vagy egy újságíró, vagy pedig a reklámozó alkotta azt a cikket. Most a natív megoldások közé tartozik ez is, vagy a natív, meg ez a PR cikk dolog, ezek hogyan viszonyulnak
egymáshoz? Ezért mondom, hogy itt van egy ilyen állandó fogalmi harc. Én azt tudom mondani, hogy mi hogy értelmezzük ezeket a dolgokat. Mi ott teszünk különbséget, hogy kinek mekkora befolyása van a tartalomra. Az, hogy jelölni kell az, hogy valami hirdetői akaratból van, az mindegyikre igaz. Tehát ilyen szempontból ezek közös dolgok, amikor valaki pénzt fizet azért, hogy megjelenjen nálunk, akkor azt valamilyen módon jelöljük. A PR-ciknél odaírjuk, hogy ez PR-cik, a natívnál, vagy a branded contentnél pedig szponzorált tartalomnak, vagy támogatott tartalomnak nevezzük.
Bocsánat, ez jobban értük között.
A befolyás mértéke, hogy kinél van a tartalomért viselt felelősség a PR-cikket. A PR-cikk az független a szerkesztőségtől, tehát az gyakorlatilag olyan, mint egy hirdetés. Megkapjuk az ügynökségtől, vagy a hirdetőtől, ezzel szemben a natív, vagy branded content megoldásokat, vagy támogatott tartalmakat, azokat pedig a szerkesztőség készíti, nyilván előzetesen egyeztetve a hirdetővel. És akkor ezen belül is van kétféle megoldás. Van az a típusú tartalom, amikor kifejezetten a hirdető kedvéért találunk ki valamilyen ügyféligényre, hogyha úgy tetszik, találunk ki valamilyen tartalmi megoldást, illetve elképzelhető olyan is, amikor nekünk van valamilyen tartalmi ötletünk, és amellé csak támogatóként áll oda egy szponzor, azt nevezzük szponzorátnak, a másikat meg támogatott tartalomnak. Ez a 24-nél, meg a Vezesnél is így jelenik meg, más kiadók meg másféle megkülönböztetést használnak, tehát nem hiszem, hogy erre van egy olyan szakmai standard, amiben az egész piac egy az egyben egyetért. Az viszont nagyon fontos dolog, mind a hirdetők szempontjából, mind a médium szempontjából, mind az olvasók szempontjából, hogy mindig jelölni kell, mi ezt nagyon szigorúan tartjuk magunkat, mindig jelölni kell, hogyha valamilyen tartalom azért jelenik meg, mert valaki pénzt fizet érte.
Mennyire örül egy szerkesztőség annak, hogyha natív tartalmat csinál, tehát hogyha így van egy ilyen külső behatás?
Szerintem ezt szét kell is választani a szerkesztőséget, meg a szerkesztőt vagy az újságírót. A szerkesztőség, mint olyan, az nyilván örül, hiszen tudjuk, hogy pénzből élünk, és ez egy olyan megjelenési forma, amiért pénzt fizetnek, tehát ez egy reklám, ez jó nekünk, ebből kapjuk a fizetésünket. Az, hogy egyes konkrét szerkesztők vagy újságírók mennyire szeretik csinálni, hát az pedig emberfüggő. Mi azt az utat választjuk, hogy olyan emberekkel csináltatjuk az ilyen tartalmat, akik szívesen csinálnak ilyen tartalmakat. Ez az egész egyszerű eszköz, ami arra szolgál, hogy így jó legyen az a tartalom. Lenyomni valakinek a torkán ilyet, az nyilvánvalóan nem lehet. Kétféle út lehetséges, és különböző szerkesztőségekben kétféle utat járnak. Van olyan szerkesztőség, ahol élesen elválasztják egymástól a ott dolgozó újságírókat, azoktól az emberektől, akik az ilyen típusú tartalmakat készítik. És van az a megoldás, mi egyébként ezt az utóbbi utat járjuk, ahol lehetőséget adunk a nálunk dolgozó újságíróknak arra, hogy dolgozzanak ilyen márkázott tartalmakon, de csak olyan újságírók vesznek ebben részt, illetve nem csak újságírók, hanem vannak ebben mozgóképkészítők, meg grafikusok, meg programozók vagy fejlesztők is, akik szeretnek ilyen tartalmakat csinálni. Mi csináltunk a 24-nél egy csapatot erre, akik olyannyira részt vesznek ebben a folyamatban, hogy az ötletelésben, a kitalálásban is részt vesznek, és magukénak érzik ezeket a tartalmakat. Azt gondoljuk, hogy akkor lesz ez igazán natív, igazán beleilleszkedő az újságnak az arculatába, hogy olyan emberek csinálják, akik egyébként ismerik annak az újságnak a közönségét, ismerik a többi tartalmát, és tudják, hogy ott milyen tartalom tud működni. Összességében mi azt gondoljuk, hogy így jobban ki tudjuk szolgálni mind a hirdetőket, mind pedig az olvasókat, ugyanis nem úgy gondolunk ezekre a tartalmakra, hogy azok kényszerből születnek, tehát mi igenis azt gondoljuk, hogy a natív tartalmainkat is elfogyasztja a közönségünk, és annak ugyanolyan minőségűnek kell lenni, mint amit újságírói munkából készítünk el.
Én amikor kulturális újságíróként dolgoztam, és először találkoztam ezzel a fogalommal, hogy nem is úgy, hogy natív tartalom, csak úgy, hogy PR-cikk, akkor ezt ilyen tök etikátlan...
Elválasztanám a kettőt egymástól.
Rendben, de akkor ez még nem volt elválasztva, vagy legalábbis nekem nem mondta el senki, és ezt ilyen etikátlannak éreztem, hogy egy olyan cikket meg kell írnom, amiért pénzt kap a szerkesztőség, és nem olyan, ami mondjuk nekem izgalmas volt.
Szerintem az az etikátlan, hogyha az olvasókat átverjük, hogyha úgy jelenik meg fizetett tartalom, hogy az olvasó nem tud erről. Felnőttként próbáljuk kezelni az olvasót, hogyha jelöljük neki azt, hogy ezért mi pénzt kaptunk, és ennyiben nem teljesen a szerkesztőség akaratából született a dolog, akkor nem vagyunk etikátlanok, akkor vagyunk etikátlanok, és igen, ez egyébként például kulturális tartalmaknál igen ingoványos területek lehetnek itt, ott, hiszen ha elmész megnézni a színházi bemutatót, akkor az most egy reklám annak, a színházi darabnak, vagy pedig egy beszámoló. Hát ez néha tud bizony keveredni.
Pontosan, és nem is tud objektív lenni.
Pont ezért mi például kulturális területen ilyen típusú natív tartalmat nem csinálunk. Tehát mi soha nem csinálunk mondjuk pénzért koncertbeszámolót, soha nem csinálunk pénzért filmekről szóló beszámolót.
És akkor automárka sem lehet például a vezes.hu-ra, hogy
neki... A vezesnél semmi, tehát ott a teszteknél van meg ez a veszély, és azok egyáltalán nem kerülnek értékesítésre, bocsánat a csúnya megfogalmazásért. Szóval, hogy nem lehet pénzért tesztet vásárolni, pontosan emiatt, hogy ott teljes legyen az objektivitás.
De úgy se lehet, hogy belefér az, hogy nem tetszett a koncert, és még negatív véleménnyel vagytok róla?
Azért nem, mert ez mindig a tapasztalataink szerint volt olyan, hogy elindultunk ezen az úton egyetlen egyszer, és beváltotta azt az előzetes elképzelésemet, ami mi szerint előre mindenki egyetért azzal, hogy természetesen írjátok meg a rosszat is, és abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, akkor azonnal csökken az egyetértésnek a mértéke. Teljesen felesleges belemenni ebbe az útba. Sokkal jobban jár mindenki. Inkább akkor búcsúzzunk el attól a pénztől, és tekintsünk úgy arra a dolog. Én mindig azt szoktam mondani, amikor ilyet kér valaki, hogy egy olyan árucikket akar megvásárolni, ami nem kapható a mi boltunkban. Tehát, hogy tekintsen erre úgy, hogy ez nincs ez az árucikk, és ezért sajnos nem tudjuk neki eladni.
Nekem annakból, amit elmondtál, az a tanulság, hogyha az ember ilyen natívban gondolkodik, akkor az a legjobb, hogyha úgy megy oda a szerkesztőséghez, kreatív csapathoz, legnagyobb nyitottsággal nem akar előre nagyon témákat eldönteni, vagy üzeneteket súlykolni, hanem tényleg hogyan indul el egy jó natívnak a előkészítése?
Többféle megközelítés van. Természetesen van olyan, amikor üzeneteket akarnak súlykolni, hiszen hát az ügyfeleknek kampányai vannak, meg üzeneteket szeretnének keresztül vinni. Tehát nem az a kulcs, hogy ne akarjon üzenetet átadni, mert hogy hát egy konkrét kommunikációs céllal érkezik. Az inkább a kulcs, hogy bízzon bennünk annyira, hogy mi pont ugyanúgy meg tudunk oldani bizonyos üzleti problémákat is, hiszen ő általában üzleti problémákkal jön hozzánk, hiszen reklámokról beszélünk, mint mondjuk egy reklámügynökség. Tehát, hogy nálunk van egy csapat, aki egy csomó ilyet csinált már, és érti pontosan az ügyfélnek a problémáját. Tehát egyébként nálunk a 24-nél és a Vezesnél is előfordul, többnyire nem is szöveges, hanem videós tartalmak azok, amik natív megjelenések. Vannak szöveges kampányok is, de egy csomó. Ez nagyban köszönhető, egyébként van történelmi vagy körülmény oka. Nálunk dolgozik Kac Dávid, akit talán ti is ismertek. Dávid pénzért mindent megcsinál, de azért csak majdnem mindent. Tehát a Dávidban
ennek
pont
hogy fog
az
örülni majd, amikor meghallgatja ezt az adást?
Nagyon-nagyon fog neki örülni. Szeretni is üdvözlöm. Fog. Nem hinném, hogy ő máshogy gondolja, de hogy viszont a lényeg az, hogy valójában nem csinál meg mindent pénzért, hanem pontosan nagyon messzire hajlandó elmenni, de nagyon jó érzéke és ízlése van ahhoz, hogy tudja, hogy mi az, amit nem lehet megcsinálni, és nagyon pontosan látja azt, hogy mit bír el egy ügyfélmárkája, és mit nem bír el. És miután a Dávid elkezdett ilyeneket csinálni, és most már hála Istennek elég sokan keresnek minket kifejezetten azzal, hogy ilyen típusú videókat szeretnének, amik már rég túlnőttek a Dávidon, tehát már nem csak a Dávid csinálja, hanem a 24 kínál más típusú, vagy más főszereplőkkel hasonló jellegű videókat. Ez egy szerencse, hogy a Dávid ilyen jó ebben.
Akkor már csak annyi van hátra, hogy elmondd, hogy szerinted milyen típusú termékekhez, kampányokhoz, márkákra jó a natív, kiknek ajánlod a natív megoldásokat?
Nem tudnék területet mondani, hanem inkább hozzáállást olyan típusú márkáknak, meg ügynökségeknek, de inkább azt mondom, hogy márkáknak jó, akik mernek némi kockázatot vállalni, és akik képesek azt elfogadni, hogy azok a videók működnek igazán jól, ahol nem akarják középpontba állítani a márkát, hanem a márka valahogy szervesen tud kapcsolódni egy egyébként szórakoztató vagy informáló tartalomhoz.
Szigeti Péterrel beszélgettünk, köszönjük Péter, hogy beugrottál ma hozzánk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Önöknek pedig, hölgyeim és uraim, köszönjük a figyelmet. Jön jövő héten is a Rebrief, illetve podcasten is meg lehet hallgatni a mediator.hu/rebrief oldalon. További szép napot, vigyázzanak egymásra és magukra, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősel.